Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből.
Muravidék társadalmáról, életéről, mindennapjairól, az egyház jelenlétéről, a Muravidéken a kiegyezéstől az első világháború végéig, a 19. század utolsó harmada és a 20. század első évtizedeiről beszélgetünk. Vendégünk Kovács Kristóf történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar művelődéstörténeti tanszékének doktorandusz hallgatója. Arra kérem, Kristóf, először egy picit helyezzük el a Muravidéket olyan értelemben, hogy földrajzilag, történetileg, népesség szempontjából ezt a önálló régiót, vidéket, és talán még mielőtt ebbe belekezdenénk, mi motiválta, mi indította arra, hogy talán azt mondanám, hogy egy picit kutatott, vagy egy picit ismert, de mondjuk a 19. század második fele kapcsán kevésbé a Muravidék kutatása került sok történésznek a érdeklődési körébe. Mi indította arra, hogy ezzel a témával foglalkozzon?
A témámat először középiskolás koromban találtam meg. Láttam azt, hogy a tankönyvekben soha nem találkozunk a szlovénokkal, mintha ki lennének törölve a történeti Magyarország történetéből. És középiskolában egy kutatótáborban vehettem részt, ahol fizikálisan is megismerhettem ezt a régiót, majd mester és alapszakos tanulmányaim során ezt a témát választottam szakdolgozati témaként. A Muravidék történeti Magyarország délnyugati sarkában helyezkedik el, ez egy új keletű fogalom, 1920 után jelenik meg magyar tudományos életben is, fogalomhasználatban. Előtte ezt a régiót tótságnak, vendvidékként határozták meg. Zala és Vas vármegye területén helyezkedett el, pontosan három járás területén éltek szlovénok, a Muraszombati és a Szentgotthárdi, ezek Vas megyében, és az Alsó-Lendvai járás területén, Zala vármegyében. A legnépesebb kisvárosuk Muraszombat volt, Vas megyében található, délen pedig Belatinc, itt kb. 1000-1200 szlovén élt, míg Muraszombatban 1910-re körülbelül 2500 szlovén honosodott meg. Alsó-Lendvát nem szabad összekeverni, ekkor még nem tartozott a szlovén etnikai régióhoz közvetlenül, mivel ekkor még többségében magyar lakosságú kisváros volt. A magyarok 9. század végi megjelenésekor körülbelül a 10. századra épült ki a gyepű rendszer pont ennek a muravidéki régiónak a határán. Ez azt jelentette, hogy közigazgatási szempontból, katonai szempontból ezt a régiót nem használták, ez egy felvonási terület volt a frank, kelet-német területek és magyar királyság között. Majd a 11. századtól László uralkodása alatt kerül ez a muravidéki szláv régió magyar közigazgatási felhatóság alá. Ekkor kezdik kiépíteni az egyházi rendszert is ebben a régióban, az egyházi közigazgatást. Az északi területek a győri püspökséghez, a déli részek pedig még a veszprémi püspökséghez kerülnek, majd László alatt alapítják meg a zágrábi püspökséget, és a Muravidék déli része az a zágrábi püspökhöz kerül. És ez a megosztottság egészen 1777-ig lesz, amíg a szombathelyi egyházmegye meg nem alakul. Ekkor kialakulnak az esperességek is, az északi része a muraszombati esperességhez, a déli része pedig az alsó-lendvai esperességhez kerül. Ez egészen 1919-ig így áll. Közigazgatásilag, ahogy említettem, Muraszombat, Szentgotthárd és az alsó-lendvai járásokhoz tartozik ez a régió. Ahogy említettem, a szlovénok történetében a szombathelyi egyházmegye megalakulása egy fontos fordulópont, mivel ekkor az első szombathelyi püspök, Szili János, bőkezűleg támogatja a szlovén művelődést, kultúrát és a szlovén fiatalokat, hogy például Küzmics Miklós az első nagy katolikus szlovén lelkész, plébános, aki legtöbb muravidéki fiatalt a Kelci Adelfi kőszegi középiskolában avanzsálja, ő szerez nekik forrást Szilin keresztül. Nagyon fontos lesz a régió értelmisége szempontjából.
Ez a terület, ahogy leírta, elmondta, Vas és Zala vármegye részét képezi, a Mura folyótól észak északkeletre található. A Muravidék társadalma milyen az itt élőknek a jelentős része, mivel foglalkozik, illetve bár utalt rá, de azért talán arányaiban is érdemes lenne érzékelnünk a nemzetiségeket, hogy ez szlovének, vendek, magyarok, illetve kik azok, akik még ebben a térségben élnek.
Először az etnikai összetételét ennek a régiónak nézzük. Többségében korban magyar források az itt élő szlovénokat vendekként jelölik meg, ez leginkább a 18. század végétől, vindustótokként találkozunk még velük. Előtte a középkor folyamán, középkori forrásokban leginkább tótokként, ahogyan a felső magyarországi szlovákokat is ismerjük, de ez ne zavarjon meg minket, nem ugyanarra a két népcsoportról beszélünk. Szóval az itt élő szlovénokat vendekként jelölték, ez nem volt egy pejoratív kifejezés, valószínűleg a német tudományból származó vend, vindis kifejezésből származik ez a vend megjelölés. Ugyanakkor ezek a szlávok magukat mindig is szlovénnak jelölték meg. Ugyanúgy, mint ahogy a Mura folyó túloldalán, az osztrák-örökös tartományokban élő szlovénok saját magukat szlovenci, szlovénnek jelölték meg. A szlovénok mellett természetesen magyarok is éltek ebben a régióban, mezővárosokban leginkább, ez Muraszombat, Belatinc, talán Felsőlendva még. Másik jelentős kisebbség a németek, akik a Muravidék északi részén éltek, leginkább a Szentgotthárdi járáshoz tartoztak. Mellettük a zsidóság ugyanúgy egy jelentős számmal képviseltette magát, ők is leginkább a mezővárosokban éltek természetesen, Muraszombat és Belatinc. Még a cigányságot érdemes megemlíteni, akik korszakban is a legtöbb statisztikák alapján is képviseltették magukat. Ezzel a mai szlovén tudományosság egyre többet foglalkozik például. Társadalmi szempontból az itt élő szlovénok 80%-a a mezőgazdaságból élt. Legtöbben idénymunkából tartották fel munkat a nyári időszakban, leginkább a Muravidék északi részén élők közül, mivel ezen a részen ez egy dombos, hegyvidékes régió, itt nehéz a mezőgazdasági munkákat elvégezni, és ezért a keresetüket nyáron Zala, Somogy és Szlavóniában tudták megszerezni. Muravidék déli részén ez egy síkabb, völgyesebb régió, itt nagyon-nagyon jó termelési lehetőségek voltak, gyümölcs, búza, hajdina, stb. Termesztés során. Fontos kiemelni a szlovénok lélekszámát is. 1910-es népszámlálás szerint kb. 73 ezer szlovén élt a Muravidéken. Ez egy becsült szám, mivel ennél valószínűleg több szlovén származású élt ebben a régióban. A magyarosodás viszont már elkezdődött, már éreztette hatását ebben a délnyugati, Magyarország délnyugati csücskében is, és nagyjából a népszámlálás alapján 6-7 ezer olyan ember volt, akinek egyfajta kettős identitása alakult ki. Magukat már elsősorban magyarnak jelölték meg, de második nyelvhasználati adatokból kitűnik az, hogy ezek valószínűleg szlovénok voltak. Egyének lesznek azok, akik 1919 nyara után az első jugoszláv népszámlálás szerint már újra szlovénok fogják tekinteni magukat.
Érzékelhetők-e konfliktusok a különböző nemzetiségek között, itt most a 19. századra gondolok, mert nyilván majd a 20. század az egy külön más történet, de mennyire egy békés, együttműködő közeg, ami kialakul itt, Vas és Zala vármegye délnyugati részeiben, és az itteni szlovének, vendek, azok érezhetően kapnak-e valami fajta pozitív, vagy olyan megkülönböztetést, elbírálást, ami az ő életüket segít?
Mindenképpen azt mondom, hogy inkább pozitív előrelépés történik a 18. század végétől a 19. század, mondjuk, hogy utolsó harmadáig. A szombathelyi püspökök inkább támogatólag lépnek fel. Ne felejtsük el, hogy a katolikusok mellett evangélikusok is élnek ebben a régióban. Ők legnagyobb rész szlovénok. Az evangélikus egyház, Zonobel és a Dunántúli egyházkerület anyagilag is támogatja az itt élő papokat, hogy ők saját nyelven adjanak ki köteteket, hogy a katolikusok is ugyanezt teszik 19. század első felétől. Semmilyen nagyobb etnikai konfliktusra nem beszélhetünk. 1848 volt az első olyan fordulópont, ahol a régióban megjelennek már agitátorok is, akár a délszláv területekről, esetleg horvátok, Muraközből is. Van egy feljegyzésünk arról, hogy Hurbán, a szlovák Hurbán, Miroslav Hurbán megjelenik a Vendvidéken, és ő is próbálja az itt élő evangélikusokat rábírni arra, hogy esetleg keljenek fel a magyar állammal szemben, de az evangélikusok ekkor kiállnak a magyar állam mellett, ahogyan a katolikus sok közül sem találunk nagyon nagyszámú forrást arról, hogy átálltak volna esetleg a cári csapatokhoz, vagy a Habsburg oldalhoz. Úgyhogy semmilyen pánszláv reakciót nem találunk ebben a régióban például, ami a magyar állammal szemben határozta meg volna meg önmagát. Katolikusok, ahogyan nevezték a korban, a Tótság volt a Szombathelyi Egyházmegye legszebb gyöngye, éke, az itt élő, az itt működő lelkipásztorok mindent megtettek azért, hogy a rekatalizációt meg jobban működtessék ezen a vidéken, megnyerjék maguknak az evangélikus szlovénokat, de ebből sem voltak erőteljes konfliktusok. A kiegyezés korától mondjuk 1870-es évekig szintén nem tapasztalunk még, mert a kormány elkezdi támogatni az anyanyelvű tankönyvkiadást, ezt leginkább katolikus plébánosok szerkesztik, evangélikus lelkészek szerkesztik, viszont az 1870-es évektől egyre jobban érezhető az, hogy vagy elmagyarosodott helyi elit a magyarosodást tekinti elsődleges szempontnak, és még ugyan törvényileg megengedik az anyanyelvű oktatást, hitoktatást, a nyomást helyeznek például a katolikus papokra is, hogy ne szlovénül, vagy ebben a vend nyelvjárásban tanítsák az ifjakat, hanem már magyarul. És ez lesz az első fontos fordulópont. Azt mondom, 1874-től érezhető ez, amikor az Alai Közlöny nevű heti labban Zsizsek Márkó, Sziszeki Márk egy helyi lap, az Alai Közlönyben megvédi a szlovén ifjak anyanyelvhez való jogát egy magát meg nem nevező helyi képviselővel szemben.
A lelkipásztorok, akik a Muravidéken szolgálnak, ugye ez 1777-től a Szombathelyi Egyházmegye része, illetve bizonyos területek, ahogy említette, a Veszprémi püspökséghez tartoztak, de azért alapvetően jelentőségében, vagy jelentős területeiben ez a Szombathelyi Egyházmegye. Előkerült az első püspök Szilianos, aki a Szombathelyi Egyházmegye első püspöke 1777-től, és neki nagyon komoly szerepe volt az egyházmegye létrejöttében, megszervezésében, elindításában, de itt a 19. század második felében a püspökök hogy viszonyultak ehhez a vidékhez, illetve tudatos volt-e, hogy ide akár szlovén, vend kötődésű, származású papok kerüljenek, vagy ha nem, akkor vendül, szlovénul tudó. Hogy viszonyult az egyházmegye vezetése a helyiekhez? Hiszen nyilván más az országos politika, más a politikának a magyarsághoz, vagy a magyar királyság, az osztrák-magyar monarchia területén élő kisebbségekhez való viszony, mint az egyházmegye, az egyház kormányzatnak a viszonya az egyházmegye területén élő hívekhez. Ez hogy nézett ki a gyakorlatban?
A gyakorlatban úgy nézett ki, hogy Bőle András szombathelyi püspök tekintete az elsőnek, aki a magyar nyelv meghonosítását tűzte ki céljául, ő is már az anyakönyvvezetést magyarul kérte a papjaitól, ugyanakkor látjuk a forrásokból a papok minden esetben anyanyelven is tájékoztatták a lakosokat az anyakönyvvezetés módjáról és különböző részeiről. A papi szemináriumokban már kötelező volt a magyar nyelvoktatás. Ezen kívül semmilyen a nagy politikához hasonló, akármilyen elnyomó, vagy mondjuk a magyar nemzet magyarosodás iránt magyarosítás erősítését pártoló intézkedést nem hozott egyik szombathelyi püspök se. Egészen Szabó Imréig, a kiegyezés után ő volt az első nagy szombathelyi püspök, aki már az 1879-es kötelező magyar nyelvoktatással előtt évekkel bevezeti a katolikus fenntartású népiskolákban a magyar nyelvoktatását. És ezt elvárja a muraszombati esperestől, hogy ezt ellenőrizze a helyi papok, ezt tényleg elvégzik-e, mennyire helyesen végzik ezt el, tényleg az itt tanuló ifjak mennyire tudják használni ezt a nyelvet. Viszont érdemes látni, hogy a szombathelyi püspököknek kiemelt célja volt az, hogy a lelkipásztorok szlovén anyanyelvűek legyenek. Ezért is támogatják minden esetben azt, hogy a legszegényebb ifjak közül is kerüljenek be, vagy a kőszegi árvaház falai közé, vagy esetleg Szombathelyre, ahol a szemináriumban később papokká tudnak válni. Ha ez nem volt megoldható, akkor természetesen magyar, zalai vagy vasai magyar származású papokat küldtek ebbe a régióba, ahol viszont számukra is elvárás volt, hogy megtanuljanak minél előbb a nép nyelvén, mivel a lelki üdvét az itt élőknek csak akkor tudták biztosítani, hogy anyanyelven végezték el például a szentségeket, stb.
Mennyire vallásos ez a vidék? Mit lehet arról elmondani, érzékelni? Utalt rá, hogy többségében katolikusok, vannak evangélikusok is, de ez abban a korban teljesen természetes, hogy mindenki valamelyik felekezethez tartozik, megéli a hitét, és milyen olyan kezdeményezések voltak a vendek, a szlovének részéről, amik segítették a helyiek, a vendek szlovéneknek az identitását, erősítették az identitásukat, illetve az egyházhoz való kötődést hogyan lehetett megerősíteni.
Gyakran ájtatos egyleteket is hoztak létre ezen a vidéken, például Vízlendván, Muravidék északi részén található kis település volt, Spül Ferenc, szlovén plébános ájtatos egyleteket hozott létre, ahol hívek mise után, vagy előtt, vagy helyett ugye el tudták végezni ezeket a lelki gyakorlatokat. Ezen kívül fontos látni, hogy a pap szerepe, lelkipásztor szerepe mennyire fontos a hétköznapi ember és az egyház való közvetítés során, és itt érdemes megjegyezni, hogy a nép nagyon vallásos volt, ahogy említette szerkesztő úr is, és ezt a helyi plébánosok még jobban erősítették. Ilyen volt az első nagy hazai szlovén nemzeti mozgalom szempontjából fontos lelki vezető, Ivanóci Ferenc, csendlaki esperes, Szombathelyen végzett, majd Budapesten is tanult doktor, professzor, majd kanonok is, aki nagyon-nagyon fontos volt a lelkipásztorkodás szempontjából ezen a vidéken, és az ő követői későbbi plébánosok, mint Lekül József, Szákovics József, Kühár István, és a többiek, például Bassa Iván, Bagár József, akik nagyon-nagyon fontosak voltak a nép és, és az egyház szempontjából.
Talán érdemes jövő héten a következő adásunkban itt a szlovének nemzeti mozgalmára, illetve a fontosabb személyeknek a tevékenységére bővebben kitérni, illetve a egyházi nyelv használatra. Zárásként talán még arra térjünk ki, hogy ugye itt a kiegyezéstől az első világháború végéig beszélhetünk Muravidékről, a szlovének vendek életéről a magyarság területén, hiszen azért az első világháború, illetve az azt követő időszak komoly változásokat hoz a térségben, a Kárpát-medencében és így itt is. Ez hogyan valósult meg, miként hatott a szlovénekre, a vendekre?
1918 őszén, ugye az őszi rózsás forradalomkor a monarchia királyság megbukott, Muraszombatban is létrejött egy nemzeti tanács, köztársasági formát próbálták követni, hogy Budapesten, és szép lassan ez a régió is ugye betagózódott ebbe az új rendszerbe. Megjelent ekkor már a szlovének első nemzeti követelései is, autonómia mozgalma. Ezt ekkor a magyar kormány megígéri, hogy megkapják, viszont 1918 decemberében egy pár hetes horvát megszállás következik be a régióban, ekkor még a magyar hadsereg, honvédség sikeresen kiveri innen a megszállókat. A következő hónapok válságosak szintén, majd márciusban a tanácsköztársaság is létrejön a régióban, ami még jobban nehezíti az itteni nemzetiségi és gazdasági viszonyokat. 1919. augusztusában viszont a jugoszláv hadsereg bevonul a vidékre, és ezzel megszakítja közel 1000 éves magyar fennhatóságot ezen a vidéken is.
Milyen volt a kapcsolat a vendek, a szlovének és a horvátok között, mert arról beszélt Kovács Kristóf, hogy a magyarokkal egy viszonylag harmonikus és jó kapcsolat alakult ki. Na de azért itt az első világháború végén, illetve azt követően van egy jugoszláv megszállás, na most hát azért a jugoszláv az egy jó gyűjtő fogalom, na de akkor itt horvátokról meg szerbekről beszélünk, de nyilván a szerbek földrajzilag, történetileg, társadalmilag, etnikailag távolabb vannak ettől a vidéktől, tehát itt a horvátokkal van egyfajta kapcsolódás. Ez a szlovén-horvát viszony, ez hogy nézett ki, hogy érzékelhető az első világháború végén, illetve azt követően?
Érdemes megemlíteni azt, hogy az osztrák-körökös tartományokban élő szlovénok és a horvátok közötti viszony nagyon-nagyon szoros volt az első világháború végéig is, és azután is. Ugye sok konfliktus volt utána az első délszláv államban, pont az ilyen föderális és a vezetésbeli kérdések tekintetében, hogy a horvátok vagy szerbekhez a szlovénok hogyan viszonyuljanak, általában a mérleg nyelveként funkcionáltak. Murovidiki szlovénok tekintetében nagyon kevés, nagyon minimálisra szorítható a horvátokkal kialakított viszony. Esetleg itt a muraközi horvátokról lehet beszélni, és a vasi és a soproni vármegyében élő horvátokról, úgynevezett gradistjei horvátokról, ez is egy 1920 után kialakult név. Velük szoros gazdasági kapcsolatot alakítottak ki, nyelvi szempontból is a muravidéki nyelvjárás sokkal közelebb állt a muraközihez, és a vasi és a Sopron vármegyei horvátok nyelvéhez. Annyit érdemes kijelenteni, hogy a zágrábi ferencesek és varasdiak is gyakran megfordultak a muravidéken, és az egyszerű muravidéki vallásos nép ezekkel a papokkal találkozhatott, akik a gyóntatás során például segítettek a helyi plébánosnak.
A muravidék kiegyezés utáni helyzetéről, időszakáról, az 1867 és 1918 közötti évtizedekről, az egyház helyzetéről hallhattak beszélgetést. Vendégünk Kovács Kristóf történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Művelődéstörténeti Doktori Iskola doktorandusz hallgatója volt.
Arcok és sorsok. Egyháztörténeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.